T-dosszié. Tudás, teljesítmény, távlatok. Az első fájlok egy tehetségkönyvtárában. Lentulai Krisztián műsora.
A ProArte díj történetéről engedjenek meg a hallgatók, hogy néhány sort felolvassak. Az első kiírás 2008-ban született meg. Nemzetközi partnere Románia volt, a másodiké Bulgária, 2010-ben pedig Magyarországot érte a megtiszteltetés, hogy a ProArte végrehajtó bizottsága szakmai partnerek választotta hazánkat. Idén Olaszországban hirdették meg a ProArte nemzetközi díjat. A ProArte díj nagy presztízs jelent nem csak a pályázóknak, hanem az országnak is, hiszen a nyertes az olasz köztársasági elnök érdeméremben részesül. Hazánk fiataljai rangos megmérettetés elé kerültek, csapatban dolgozhattak együtt, külföldi kapcsolatokat építhettek, és a projektek pedig magyar színekben járul hozzá a közös európai értékrendhez. A díjat megalapító, és most majd egy kis segítséget kérek, de talán jól fogom mondani, Circuito ProArte Egyesület Európa 15 országában látja el kulturális projektek tanácsadását és asszisztenciáját. A díjazott projekt az elismerés mellett szakmai segítséget és publicitást kap terve megvalósításához. Na, a hallgatók megszokhatták már, hogy biztosan egy fiatal tehetség itt fog ülni a stúdióban, azonban ma két vendéget köszönhetek. Székely Editet, a Hungarofest Kultúrpont irodavezetőjét, szervusz!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat!
És az igazi főszereplőjét, nem lebecsülve természetesen Edit érdemeit, Legány Csabát, aki doktorandusza a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki kar műszaki informatika szakának, aki virtuális graffiti pályamű címmel elismerésben részesült és elnyerte ezt a díjat. Köszöntelek téged is.
Szervusztok, és én is tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
Hát viszonylag friss ez a dolog, a sajtóinformáció is viszonylag még ropogósnak számít itt a mi szerkesztőségünkben is. Nem tudom, mennyire turnéztátok eddig körbe a médiát, vagy hol jelentek meg ezek a dolgok, de ezt egy kifejezetten nagy elismerésnek gondolom. Úgyhogy először Editet szólítanám meg, hogy a ti munkátok hol érhető tetten ebben az egész elismerésben, és magában ebben az egész dologban, hiszen több fiatal is részesült ebben az elismerésben.
Hát igen, gyakorlatilag másfél évvel ezelőtt talált ránk a Circuito ProArte, ami egy olasz kezdeményezés, és a Michele Viola úrtól származik az ötlet, hogy 18 és 35 év közötti fiataloknak az ötleteit díjazzák, és utána mint egy meccénás idézőjelbe segítség, hogy ez megvalósuljon. Tehát a díj nem pénzjutalom, hanem minden más, ami hozzájárul ahhoz, hogy mégis megvalósuljon az ötlet adott esetben, akár szponzoráció, vagy hozzásegíteni ahhoz, hogy összefogjanak és pályázat útján tudjanak hozzájutni anyagi támogatáshoz. Tehát valószínű így lépett a képbe a Kultúrpont iroda, ezért megkerestek minket, és felkértek arra, hogy ezt vezessük be Magyarországon.
A felkérés mikor történt?
Másfél évvel ezelőtt.
Másfél évvel az is.
És akkor mi elkezdtünk dolgozni, az anyagokat lefordítottuk magyarra, mivel ugye minden olaszul van, és ők ragaszkodtak arra, hogy a honlapjukon mindig az adott ország nyelvén jelent meg, kint Olaszországba is, a teljes anyag, és mindent, amit tudni kell, ez a, hogy tényleg bárki hozzájuthasson, és mindenki egyből megértse a saját nyelvén, hogy miről is szól a történet, és hát így meghirdettük egyetemek, a saját forrásaink, ugye a Kultúrpont irodának igen nagy hálózata van, 8000 érdekelthez jut el például a hírlevelünk, és hát megvannak az egyéb szálaink, és terjesztettük ezt a lehetőséget, és igen, szép eredményt is értünk el, ugyanis 44 pályázat érkezett be, és ez eddig a legtöbb, a Romániát és Bulgáriát is túlszárnyaltuk eddig, és mind díjazottak is a legtöbben kapták Magyarországon a díjat, mert más-más országból egy-egy díjazottat választottak, nálunk meg ötöt. Tehát 3+2.
Tehát ez nincsen így szabályba foglalva, hogy mennyiségileg...
Nincs, ezt nekik van egy 20-25 éves tapasztalatuk ezen a területen, és ők, hát van kritérium, ezt meg lehet találni a honlapunkon, hogy hogyan lehetett jelentkezni, és a lényeg az, hogy mindig a magyar kultúrát hogyan mutatjuk meg külföld felé, tehát rólunk kell szóljon a pályázat, tehát az adott országról, és akkor ezt kell bevezetni.
Ez most gondolom véletlen egybeesés, bár nem látok ennyire a kulisszák mögé, hogy pont most a Soros elnökséget Magyarország viszi az Európai Unióban, és ez a díj gondolom nagyobb hírverést kap annál, mint hogy mondjuk, mintha mondjuk más ország kapta volna, mondjuk a tavalyi bulgár.
Hát nem Bulgária. Véletlen azért. Nyilván számított az is, hogy tavaly Pécs volt a kulturális főváros, tehát ez is közrejátszott, és az EU Soros elnökség is természetesen, úgyhogy...
Csabi, két mondatot mondtam körülbelül rólad, és volt benne két szó, ez pedig a virtuális graffiti. Ha te nem budapesti vagy, akkor ez az ötlet ki sem pattan a fejedből, hiszen itt nagyjából arról van szó, de hát el fogod majd mondani a hallgatóknak, hogy kicsit kevesebb graffitit kéne egy ilyen szép történelmi városban látnunk, mint Budapest, de hogy tudnak azok a, hogy mondjam, egy ilyen urbánus művészek, vagy nem tudom mi a helyes szóra, akik ezeket a graffitiket megalkotják, hogy az ő kreativitásuk és művészi szabadságuk is meg tudjon maradni, és mondjuk ne nagyon szennyezzék ezt a kulturális örökséget, amiben itt élünk Budapesten. Tehát nagyjából erről lehet szó. Tehát ha nem budapesti vagy, ez az egész esetben sem jut.
Elképzelhető, hogy eszembe jut, attól függ, melyik országnak vagyok az állampolgára, vagy éppen vidéken élő ember vagyok-e, vagy sem, szerintem ugyanúgy eszembe juthatott volna, főleg, hogyha mondjuk egy vidéki városból föllátogatok Budapestre, és szembesülök azzal, hogy a pesti műemlékeket milyen hatalmas számban borítják el a graffitik szemben a saját környezetemmel.
Önmagában ezt a műfajt, ami tényleg most már több évtizedes múltra tekint vissza, és nyilván az Egyesült Államokból származik, gondolom én. Te személy szerint, mint mondjuk állampolgár, hogy ilyen nagyon hivatalosan fejezem ki magam, te hogy viszonyulsz ehhez? Találsz benne szépet, találsz benne botrányosan rosszat?
Pontosan így viszonyulok hozzá, tehát egyrészről a graffiti között igenis van egy csomó művészi értékű alkotás, amelyeket érdemes megőrizni, és amelyeket bizonyos szempontból védeni is kellene. Ugyanakkor egy jó részük viszont sajnos csak a környezetet rombolja, és hozzájárul az épített környezetünk, az épített örökségünknek a pusztulásához. Ugyanis a graffitikkel elborított házak környékén gyakran megjelennek a oda nem illő alakok, rövid időn belül szlömösödés lesz a vége, az értelmiség az adott területről elvándorol, és végül is ott maradunk egy komplett városnegyeddel, amit rehabilitálni kellene. Ezzel szemben bizonyos graffitik, ha az ember megnézi a történelmet az ember, igenis művészeti értékkel, kimondottan nagyon fontos művészeti vagy történeti értékkel rendelkeznek. Elegendő például Olaszországban található egy olyan graffiti, arra gondolunk, ami látható például egy keresztre feszített alak, akinek szamárfeje van. Ez a legkorábbi olyan ismert ábrázolás, ami a kereszténységet kigúnyoló ábrázolás, valószínűleg Jézust próbálták ilyen módon nevetségessé tenni. Ez egy graffiti volt egy épületnek a falán, és ez valahogy és pontosan túlélte ez a graffiti az évszázadok viharát. Ennélkül, az ábrázolás nélkül nem lehetne fogalmunk a éppen még csak kibontakozó kereszténység ellen táplált hivatalos római propagandáról.
A 90-es évek elején volt egy, hát ma már másodvonalas filmnek mondanánk, a Demolition Man volt a címe, nem tudom már mi volt a magyar cím, Sylvester Stallone, Wesley Snipes és Sandra Bullock játszott benne, ami a jövőbeni Los Angeles mutatja be, ami már San Angeles, és mindenki törvénytisztelő polgár, egy bűnöző sincs, de még falfirkák sincsenek, mert ha vannak falfirkák, akkor az a jövőben úgy nézett ki a film írója szerint, hogy elkezdesz írni valamit, és rögtön rád fújnak valami olyan festéket, a fal, ami ezt lehetetlenné teszi, és esélyed nincs arra, hogy mondjuk bepiszkítsd a környezetet. Halljuk tehát néhány mondatban, hogy mi ez az ötlet. Igen, a részedről.
Ez is egyfajta megoldás, persze, sőt, bizonyos országokban előfordul, hogyha mondjuk valakinek eszébe jutna mondjuk a Vöröstéren például ott valamit firkálni az épületeknek a falára, akkor valószínűleg 15 év múlva szabadulna, ha egyáltalán kiengedik. Tehát ez is egy megoldás, hogy vaskézzel törjük le a lázadó, vagy legalábbis önkifejezési lehetőséget kereső fiatalokat, de egy másik lehetőség az, amire én gondoltam. Nevezetesen a virtuális graffiti projektnek a lényege az lenne, hogy hozzunk létre egy olyan virtuális, mondjuk úgy játszóteret, egy olyan virtuális teret, ahol a fiataloknak lehetőségük van arra, hogy az önkifejezésüket továbbra is érvényre tudják juttatni, tehát tudjanak egy háromdimenziós rendszeren belül az épületeknek a falára mondjuk úgy firkálni vagy rajzolni. Ezzel párhuzamosan pedig próbáljuk rávenni őket arra, hogy a fizikai valóságban levő épületeknek a falait ne károsítsák. Tehát onnan egyrésztről és ez a projektnek az anyagi részének is egyébként a legkomolyabb része, tehát az épületeknek a faláról el kell távolítani a jelenleg rajtuk levő graffitiket, és el kell érni azt megfelelő hirdetési kampányoknak a segítségével, hogy már ne ezeket a falakat firkálják össze, hanem a virtuális világban levő firkálható falakat. Másrészt, ami a projektnek a különleges értéke, hogy a fizikai világban a graffitik gyakran megsemmisítik egymást, meg gyakran meg is semmisítjük őket, amikor az éves faltakarítás eredményeképpen letisztítjuk
őket. Hát de ez iszonyatos költség, ezt évvel-évre halljuk.
Persze, csak az egyik budapesti kerület, a 11. kerület nagyjából, ha jól emlékszem, azt olvastam, hogy egy ilyen 50 millió forint körüli összeget áldozott per éves szinten arra, hogy, tehát per év, hogy a graffitiket eltávolítassák az épületeknek a faláról. A virtuális világban viszont ezek megmaradnának, sőt, egymással tudnának versenyezni ugyanannak a falfelületnek mondjuk úgy a birtoklásáért, részben a közönség szavazatát a weboldalra látogató emberek szavazatainak a révén, részben pedig egy szakmai zsűri is segítene kiválogatni a valóban értékes és valóban jó alkotásokat. Tehát magyarul hosszú távon is megmaradnának, másrészt, és ez a projektnek szerintem még egy kimondott a jó üzenete így a ProArtedihoz kapcsolódóan, segítene a hasonló gondolkodású fiatalokat összekapcsolni, nem csak Magyarország, hanem azon mindazon európai vagy észak-amerikai városokban élő fiatalokat, akiknek nagyjából hasonló az érdeklődési körük, magyarul keresik az önkifejezési lehetőségeket.
Csabi, anélkül, hogy bármiféle tanulmányokat olvastam volna egy graffiti művésznek a lélektanáról, nem olvastam ilyet. De azt gondolom, hogy két alapvető csoportra oszthatók ők. Mint magánszemély, laikus gondolkodom így. Az egyik csoport az az, aki üdvözítőnek találja a megoldásodat, és úgy érzi, hogy ez egy lehetőség, ez egy fórum, ahol egyrészt akár eszmét cserélhet kortársakkal, versenyezhet velük, különböző pozitív dolgokat szűrhet le abból, hogy egyébként a saját környezete, akiket nem ismert eddig, miket csinál. Van a másik réteg, akinél biztosan állítom neked, hogy egyfajta kivagyiság és menőség az, hogy skalpokat gyűjt, hogy milyen műemléket, vagy milyen történelmi épületet sikerült neki éppen valamilyen szempontból meggyaláznia. Tehát biztos, hogy van ez a két csoport, szerinted is léteznek-e?
Egyértelműen egyetértek veled, abszolút, hogy ez így van. Van egy társaság, van egy része a graffitizőknek, aki kimondottan azt a kalandot keresi, hogy hajnali 3 órakor hogyan tud valamit összefirkálni, vagy pucolni esetleg a rendőrök elől. Tehát van, aki kimondottan a veszélyt és a kalandot keresi. Ezek az emberek, ezek valószínűleg nem fognak átállni ennek a rendszernek a használatára, viszont egy jelentős réteg igen. És már ez is elegendő. Elegendő, hogyha minden második vagy harmadik graffiti nem a fizikai épületeknek a falára készül el, hanem nem csak a virtuális világban. Rögtön egy csomó letakarítási költséget nyerünk, és lehetővé teszük azt, hogy a épített műemlékeink megmaradjanak olyan szépek, mint amilyenek szeretnénk látni őket.
Plusz 36 37 149 67 20 az SMS falunk száma. Ide várom azokat a kérdéseket, hozzászólásokat, amely a témához és a vendégeinkhez kapcsolódik. A mai témánk természetesen a graffiti, a falfirkák, ezeknek a pozitív és negatív kihatásai, és hát az a fontos dolog, hogy Legány Csaba Pro Arte díjat nyert Olaszországban ezzel az úgynevezett virtuális graffiti projekttel, ami egy külön fórumot, egy külön lehetőséget nyit azoknak, akik ki akarják élni ezeket a vágyaikat, és ezzel együtt nem fogják rongálni a környezetet. És most jöjjön egy dal, amit a vendégünk egyik kedvenceként tartunk számon, és kicsit meg is kell magyarázni a most következő Vangelis felvételt, bár nagyon nem lesz nehéz.
Igyekeztem olyan zeneszámokat válogatni a mai műsorhoz, amelyek az én kedvenceim közé tartoznak. Hoztam mind klasszikus, mind modern zenét, mind a kettő átmenetét képviselő Vangelis számot, amelyik nagyon kellemes, lágy dallammal rendelkezik. Olyan számot választottam direkt, ami mindenki számára ismert lehet, aki szereti például a történelemhez kötődő filmeket.
Jöjjön tehát akkor a Paradicsom meghódítása Vangelisztán. Thank you.
akinek a dossziéját ma kinyitjuk.
Az nem más, mint Legány Csaba, aki a virtuális graffiti projektjével ProArte díjat nyert Olaszországban, és itt van még velünk Székely Edit, a Hungarofest Kultúrpont iroda vezetője. Edithez fordulok. Említetted, hogy formabontó volt ez az év, hiszen a korábbi román és bolgár esetben ott egy díjazott volt, és most arról van szó, hogy komoly lobby munka eredményeképpen, ami a ti munkátoknak is köszönhető, hát itt 5 díjazott is lett. Miért volt erre szükség? Nyilván a kérdés az ilyen szempontból nem kekeckedő, hiszen ennek csak örülni tudunk. Elképzelhető, hogy a következő alkalommal például nem lesz 5. Nem tudom, ki a következő?
A következő ország Oroszország lesz.
Hát mondjuk ott is van elég nagy lobby erő, hogy el tudom képzelni.
Elképzelhető, meg igen nagy ország is.
Igen, tehát ott bármi lehet. Szóval, hogy Csabin kívül, ha néhány szót említenél a többi pályamunkáról, és hogy mennyire volt könnyű meggyőzni az olasz zsűrit, hogy ők is díjazottak legyenek.
Hát az 5 az úgy áll össze, hogy a 3+2, tehát ugye 3 díjazott volt, és 2 külön díj, amiből ugye az egyik az a köztársasági érdem érmét kapta. Ez a Budapest Get Engage nevezetű imásfilm, német Bálint, ugye a cég vezetője. A másik külön díjazott Balog Réka a Pécs Kantát projektjével, és a 3 díjazott, aminek ugye tagja Csaba, az a Véglesi Gergely még kapott díjat, a Színek kertje színek nélkül. Ebben az esetben a projekt célja a látó-nem látó világ közeledése, hogy a látó ember átélhesse mindazt, amit a vakok megtapasztalnak és éreznek. A másik díj a Német Attila, a Lovasi Jászat, mint Hungarikum. Ebben az esetben a pályázat célja a tradicionális magyar harcművészetnek, az ijászatnak és a lovási ijászatnak, mint sporttevékenységnek szervezett kereten belül gyakorlása és bemutatása és népszerűsítése Európában. Gyakorlatilag annyira különleges volt mind a 3 pályázat önmagában, hogy tényleg nagyon sokat gondolkodtak, hogy igazán ki is kapja meg, de végül nem tudtak dönteni, és így egész egyszerűen mind a 3
díjat. Tehát volt egy pont, amíg ti is úgy készültetek, hogy majd egy lesz.
Igen, igen, volt egy pont, és utána az egyedisége miatt mindegyik más-más, és tehát valóban, ha csak a Gergőről is beszélünk, hogy a látó nem látó, tehát önmagában ez is egy különleges projekt. A Csabáiról, ami majd nyilván ő még hosszasan beszél, az is egyedi volt, úgyhogy a lovasi jászatát azzal megint lenyűgöztük, tehát főleg az, hogy az olaszoknak nagyon tetszett, és nagyon érdekesnek találták mindegyiket.
Igen, ha a lovasi jászatot nézem, akkor ott abban az exotikum, hogyha ezt mondhatjuk, hogy egy tipikusan magyar dologról van szó, ami csak ránk jellemző. Viszont a másik esetben valószínű az is sokat nyomott alatban, hogy valami olyan dologról van szó, ami határokon átível, és bármely európai vagy világ más országában is ez egy fennálló szituáció, akár a Csabi esetében, a graffitik, akár a látó nem látó emberek.
Igen, abszolút mindegyik nemzetközi. Tehát a látó nem látó az is egy akár egy know-how lehet a jövőben. Tehát, hogyha ezt sikerül úgy kifejleszteni, és ezt minden vagy több ország átveszi, akkor egész egyszerűen kialakulhat egy hálózat és egy fantasztikus dolog. A lovási jászatról nem beszélve, akkor a kisfilm attól volt különleges, hogy teljesen más szemszögből mutatja meg Magyarországot. Az innováció, és mi mindent adtunk mi magyarok a világnak. Úgyhogy
azért kicsit nézek a monitoromra, igen, és elnézést is kérek tőle, ezt a hallgatók nem látják, de jött egy SMS, Csabi, neked szól, úgyhogy ezt tisztelettel felolvasnám, mert nagyon is idevág. Nem biztos, hogy fogsz rá egyből tudni válaszolni. A virtuális graffitis projekttel milyen módon lehet fölvenni a kapcsolatot? Ha érdekes, a külső Üllői úti református templom lelkészével, aki jelképrendszerekkel és mennyezett kazettákkal foglalkozik, gondolkoztunk a graffitivel való eljuttatásán, tanításán a magyar keresztény jelképrendszernek. Üdvözlettel, Virág. Tehát nem tudom, mennyire értető, nagyjából szerintem értető, hogy miről van szó. Tehát, hogy...
Úgy gondolom, azt hiszem, hogy, értem a felvetését a dolognak, viszont erre a kérdéskörre most azonnal nem tudok válaszolni erre az SMS-re, tehát valószínűleg személyesen kell, hogy beszéljek és konzultáljak velük. Az biztos egyébként, hogy az mindig érdekes lehet, hogyha azt mondjuk, hogy például az egyház megpróbálja a legmodernebb eszközöket is felhasználni a kommunikációjában. Sokfelé lehet látni erre nagyon-nagyon érdekes vagy furcsa megoldásokat. Kelet-Ázsiában például, sajnos nem jártam személyesen a világnak ezen a felén, például Tájföldön előfordulnak olyan kolostorok, ahol a kolostoroknak ugye a freskóit azokat rendszeresen megújítják, tehát rendszeresen újra festik a freskókat, hiába egy 500 vagy akár 700 éves épület is, a freskókat gyakran újra festik. És ezekre időnként fölkerülnek olyan motivumok is, amelyek a korábbiakban nem szerepelhettek, így akár a 20. század egyes filmekből ismert jeleneteit vagy figuráit is például odafestik a buddhista festményekre is. Uh-huh. Tehát az egyház igyekszik a modernebb eszközökkel is élni, és ezeknek a segítségével megszólítani az egyház iránt érdeklődő embereket.
Értem. Na, ha már nálad a szó, akkor most még picit nem menjünk vissza a diákkorodhoz, komolyabban vett diákkorodhoz, hanem kicsit maradjunk még ennél a projektnél, hiszen elmondtuk, hogy körülbelül miről van szó, de ez hogy néz ki technikailag, ha picit tekintettel vagy a hallgatókra próbáljuk meg kicsit köznyelviesen elmondani.
A technikaiság és a köznyelviség az lehet, hogy egy kicsit egymással ellentétes lesz. Igyekszem úgy megfogalmazni a dolgot, hogy bár technikai lesz, de mégis közérthető. Tehát maga a virtuális graffiti és a graffitinek a mondjuk úgy a létrehozása, tehát mint említettem, egy háromdimenziós térben történne. Manapság a háromdimenziós tereket legegyszerűbben vagy legkényelmesebben egy úgynevezett gömbpanorámakép alapú rendszerekben tudjuk elképzelni, tehát nagy felbontású 360 fokos gömbpanorámaképeket kell készíteni, ezeket össze kell fűzni egy úgynevezett virtuális sétával egymással, tehát hogy lehessen a panorámaképek között sétálni, navigálni. A panorámaképek ugye egy-egy teret, egy pár épületet mutatnak értelemszerűen kívülről, és ezek után jönnek a programozói feladatok, meg kell tudni azt oldani, hogy az épületeknek a falára, mint egy felületre, kényelmesen, egyszerűen, és ugyanazokkal az eszközökkel nagyjából azt szimuláló módon, mint ahogyan a grafitizők is grafitiznek, ezzel a módszerrel lehessen kényelmesen rajzokat felvinni. Majd még egy egész komoly informatikai háttérrendszert kell mögé tenni, ami biztosítja a grafitiknek az elmentését, a visszatöltését, a rangsorolását, a pályáztatását, stb. Tehát egy komoly háttér szoftverfejlesztési dolgot is hozzá kell a dologhoz képzelni. A végeredmény akkor viszont egy olyan háromdimenziósan végig sétálható és bejárható tér lesz, mint amilyet például mondjuk a Google Street View-ból ismerünk, ahol ugye lehet az utcákon erre arra lépkedni, vagy itt a közép-európai változata ennek ugye a NORC. Tehát többféle ilyen jellegű megoldás is van, viszont graffitizni egyikben sem lehet még ezek közül.
Van olyan ismerősöd, vagy a projekt kapcsán ismerkedtél meg olyan emberekkel, akik ezekben erősen érintettek?
Úgy gondolom, hogy igen, most értem, hogy neveket nem fogok említeni, de igen, természetesen van olyan ismerős, akikkel együttműködve ez a későbbiekben technikailag is megvalósítható lesz.
Értem. Következő zene jön, Csabi, amit szintén te követtél el, ami pedig itt a sorban, ha jól látom, egy keményebb felvétel, de hát ez nem annyira kemény, bár a dallamos metal vonalába illik, a Nightwish zenekar, ráadásul egy olyan felvétel, amit a Tarja utáni korszakkal, most egy másik énekesnővel csináltak. Miért tetszik ez a felvétel? Nekem miért tetszik, azt tudom, de most itt te vagy az érdekes.
Nekem az az igazság, hogy mindegyik Nightwish tetszett, mind a Tarja korszak, mind az, ami utána következett. Az elején úgy gondoltam, hogy a Tarja egy kicsit jobb volt, de ahogy az idő haladt előre, úgy érzem, hogy mind a két énekesnő megérdemli azt, hogy a Nightwish csapatával együtt zenélhessen.
Igen, Annette Olsen talán nem annyira operás, mint Tarja.
Pontosan, viszont ennek a számnak nagyon kellemes, dallamos hangzása van.
Jöjjön, tehát a Nightwish-től az Amaranth.
akinek a dossziéját ma kinyitjuk.
Az Legány Csaba, Budapesti Műszaki Egyetem doktorandusza, aki virtuális graffiti témában Pro Arte díjat nyert, amely ugye az olasz köztársasági elnök nevéhez fűződik. Székely Edithez, a Hungarofest kultúr.iroda vezetőjéhez fordulok. Itt a zene alatt arról beszélgettünk éppen, hogy több lehetőség is van Csaba modelljében, hiszen adott esetben a megvalósulása az egy nemzetközi szinten is tovább folytatódhat, hiszen hogyha ennek híre megy, és mivel ugye webes felületen tárolható dolgokról van szó, könnyen hozzáférhető dolgokról van szó, ezért adott esetben bizonyára létezik, csak nem tudom, van-e valami összegző neve, a nemzetközi graffiti világ, vagy ezek a művészek, hiszen nyugodtan mondhatjuk a 20. század művészetének is a graffitit már, hogyha azok normális helyen jelennek meg, akkor össze tudnak kapcsolódni, információt tudnak cserélni, és nagyon fontos dolgok köttethetnek.
Hát mindenképpen ez felismerült a beszélgetés során, tehát az olasz bizottság nál meg is született az ötlet, meg nekik meg is van az eszközük arra, hogy a különböző díjazott projektek minél több helyre, mint egy ilyen networking eljussanak, hiszen akár Olaszországban már a 8000 önkormányzatot tömörítő szövetségen keresztül és a fiatalok fórumán keresztül egy csomó helyre eljuttatják, hogy van egy Legány Csabánk, aki ugye ezzel a projekttel van, akkor ott van már az eddigi díjazottak és az eddigi hálózat, amit kiépítettek ugyanúgy Romániába, Bulgáriába és az összes majd az elkövetkezendő országokba, ahol a Csaba projektje össze tud kapcsolódni adott esetben egy angol, orosz, román és francia, vagy bármelyik ország, aki erre felfigyel, és tudnak együttműködni, a graffitisek egymással megismerkedni a különböző szokások és az ő világukban.
A ti irodátok innentől kezdve már leveszi a kezét a pályázóról, hogy vége és megszületett a díjátadás, megtörtént, vagy ti továbbra is kapcsolatban maradtok?
Hát mi továbbra is kapcsolatban maradunk, és minden olyan segítséget megadunk Csabának attól függően, hogy végül is milyen irányba indul el majd a megvalósításra, miután több konzultációt fog tartani. Egy ilyen már volt rögtön a budapesti díjátadás után pénteken, mind az öt díjazottal volt külön megbeszélés az irodánkban, és akkor eszerint ők folytatják a kapcsolatot az olasz bizottság tagjaival, és akkor aszerint, hogy milyen úton fognak elindulni, mindenképpen segíteni fogjuk őket. De ha már egyből találnak külföldi partnereket, akkor, és itt kapcsolódik vissza a mi irodánk, ugye a kultúra keretprogramban akár pályázhatnak is Európai Uniós pályázaton. Úgyhogy nagyon sok összetevője van.
Tényleg ezzel a pályamunkával szerinted Tarlós István ajtaján is lehet kopogtatni?
Szerintem abszolút. Igen.
Tehát van értelme.
Igen.
Azon gondolkodom, Csabi, most eltelt a műsorból egy bő 40 perc, és még mindig nem tudom pontosan megmondani azt, hogy te tulajdonképpen csíped a graffitiseket, vagy nem csíped őket.
Én a graffitit, mint művészetet elfogadom, értékelem, és a valóban értékes műalkotásokat, főleg azokat, amelyek esetlegesen történelmi, mint kordokumentum is jelentősek, azokat támogatom. Ugyanakkor viszont nem szeretem azt, amikor látom, hogy az épített örökségünket szétrombolják. Az én értékrendemben az egyértelműen elítélendő, hogyha mondjuk egy 18. századi barokk épületnek a falát összepingáljuk méteres graffitikkel, mint amit mondjuk például az ember Óbudán láthat egy ominózus hév megálló környékén. Ha az ember szétnéz a Dunaparton, akkor döbbenten látja, hogy egy védendő értékes műemléképletet, ami ráadásul Óbudának pont a történelmi városmagjából amúgy is nem túl nagy darab maradt meg, szóval a megmaradt városmagjának a központi eleme azt tönkreteszik, és ez egy olyan terület, ahol sajnos a turisták is megfordulnak, nem csak mi látjuk, és őket ez elborzaszthatja. Ha az ember szétnéz a neten, akkor pont ennek az épületnek a képével tele van az internet. Uh-huh. Sok helyen meg lehet találni, sőt, pont hála a Norknak meg az egyéb ilyen panorámaképes megoldásodnak, mint a NORC vagy a Google Street View. A NORC-nak a panoráma képei között például pont szerepel ez az épület, és kiválóan lehet látni, hogy mekkora méteres grafitik borítják el.
Hogyha vissza kéne menni az időben, akkor a te életedben hol volt az a pont, amikor a sima kötelezettségeiden, iskolai kötelezettségeiden túl a te agyad már különböző ötleteken járt? Mi vezetett mondjuk ehhez a díjhoz, ehhez a projekthez?
Az út az meglehetősen hosszú volt, én ott kezdeném a történetet, hogy az embernek az életét szerintem részben a tudatos döntések, részben a szerencse, illetve a véletlenek befolyásolják. Az én részemről tudatos döntés volt, hogy az Apáczai Csere János gyakorló gimnáziumba jártam, mint gimnazista. Az viszont már a véletlennek volt az eredménye, hogy általában ötös tanuló voltam, de informatikából az egy fél év során 4-es kaptam. És az oda vezetett, hogy azt mondtam, hogy akkor én erről a témakörről szeretnék többet megtudni.
Felbosszantott
annyira, hogy elkezdtem tanulni jobban a témakört, tanulmányozni. Lényeg, a gimnázium végére nekem már középfokú informatikai végzettségem volt, és aztán pályaválasztás előtt azon gondolkodtam, hogy akkor én most igazából a engem különösen érdeklő építészet műemlékes irányvonal felé menjek, vagy pedig inkább az informatika felé. Elmentem magyar építészirodákba, megismerkedtem a kis magyar valósággal, és végül is ezek után az informatika mellett tettem le a voksomat. A BME műszaki informatikát elvégeztem, és utána a PhD mellett elkezdtem a Corvinus Egyetemre járni a projektmenedzsmentre. Azt is elvégeztem, mint második diplomát, de csak nem hagyott, és ma sem hagy nyugodni a építészet és a műemlékvédelem. Értelemszerűen most már csak hobbi, egyelőre csak hobbiként érvényesült, megmaradt, hogy mondjam, plátói szerelemnek ez a témakör.
De ne hülyéskedj, igazából most tudtad a legjobban házasítani ezt a két szenvedélyt.
Pontosan most van az első pont,
amikor találkozom. Ennél jobb cél nem lehetett volna.
Így van, és már gondolkodok azon, hogy lehet, hogy érdemes lenne esetleg egy harmadik diplomát is szereznem pontosan abból a területből, ami mindez idáig plátói szerelem volt egész idő alatt az életemben.
Hát hajrá! Igazából az élet hosszig tartó tanulást.
Ez így van.
Abszolút értékelem jól magam is.
Ez így van. Egyébként a műemlékek, műemléképületeknek a háromdimenziós bemutatásáért igyekeztem az elmúlt években is sokat tenni. Most egy kicsit, ilyen szempontból egy kicsit kitérőt teszek. Volt 2008 őszén egy Denkmál nevű kiállítás Lipcsében, ahol Magyarország volt a díszvendég. A Denkmálon minden két évben, minden második évben rendezik ezt meg. Egy-egy ország a díszvendég, akkor Magyarország volt. Az Örökségvédelmi Hivatal felkért arra, hogy kellene valami jó látványos bemutató anyagot készíteni, amivel az országot lehet népszerűsíteni. Így kezdtem el foglalkozni a háromdimenziós dolgoknak a gondolatával, és készítettem egy virtuális sétát a Visegrádi Királyi Palotáról, illetve a Néprajzi Múzeumnak egy részéről. Ennek akkor a németeknél nagy sikere volt, tetszett nekik. Most nem olyan régen, 2010 őszén ismét kint voltam Lipcsében az országot népszerűsíteni. Ezúttal nem Magyarország, hanem a lengyelek voltak a díszvendégek, de azért Magyarországnak volt egy szép standja, ahol két érintőképernyős számítógépen lehetett látni különféle virtuális sétákat. Kimondottan olyanokat készítettem ehhez az alkalomhoz, ami a németek számára érdekes lehet. Így készült a témaköre ezúttal, tehát 2010-ben a Denkmálnak a tégla építészet volyat, tégla templomok és minden olyasmi épület, ami téglából készült. Ennek megfelelően kiválasztottam például a Türjei templomot, ez Nyugat-Magyarországon található, a Balatontól nem nagyon messze. Ez a templom, ez kívülről erősen emlékeztet a németországi tégla templomokra. Nem eredeti, ez egy 19. század legvégi, 20. század eleji átépítés Lux Kálmánnak a műve egyébként. Maga a templom ugyanakkor egy gyönyörű szép értékes középkori templom, a belsejében Dorfmeister freskókkal és középkori Szent László legendával. Ennek következtében a németek számára ez egy, mondjuk úgy csúnya fogalmazva, nagyon jól eladható épület volt. Kívül, amikor meglátták, akkor rögtön valami olyasmit éreztek, amit ők szeretnek, amit ők megszoktak. Amikor látták a Szent László legendát háromdimenziósan ráadásul, és megértették ennek az üzenetét, a romantikus történetet, ahogyan Szent László megmenti az elrabolt leányzót a Kun Vitéztől és legyőzi. Ez mind lenyűgözte őket már, a romantikusabb lelkületűeket meghatotta, és ezek után, amikor megtudták, hogy ráadásul a templom mellé kápolnájának a mennyezeti freskóját pedig Dorfmeister festette, aki hát már csak a neve alapján is értelemszerűen egy német nevű ember volt. Onnantól kezdve pedig a hatás tökéletes volt. Volt például egy bácsi, egy idősebb bácsi, rögtön érdeklődött, hogy hol van a legközelebbi repülőtér, meg város, mert akkor ide szeretne eljutni, mert ezt a templomot személyesen kell látni. Hozzáteszem, hogy ezzel úgy érzem, hogy rengeteget segítünk is egyébként, említettem is, a Türjei templomnak. Ez ma egy meglehetősen pusztuló, rossz állapotban levő templom, amelyiknek a megmentése egy időszerű kérdés lenne, létkérdés lenne, mert előbb-utóbb el fog pusztulni, holott az ország egyik legértékesebb háromhajós középkori temploma.
Csabi, mikorra satszolod meg Magyarországon azt az ideálisnak mondható helyzetet, és most egy évszámot várok tőled, amikor minden háztartásban egy átlagos laptopon, átlagos internet eléréssel a hazai fontosabb műemlékek, akár templomokról beszélünk, akár bármilyen történelmi emlékhelyről, olyan menüvel tud rendelkezni az adott honlap, vagy az adott önkormányzat oldala, ahol 3D-s túrát tudunk tenni otthonról, a szobából.
Én remélem, hogy ez minél előbb bekövetkezik. Csehországban, Szlovákiában rengeteg ilyen jó kezdeményezést lehet látni, tehát lehet például komplett kastélyokat látni az interneten, amelyeknek háromdimenziós bemutató anyaguk van. Én bízom benne, hogy Magyarországon, főleg, hogyha a gazdasági helyzet javul, egy pár éven belül a fontosabb főbb műemlékekről már készülnek ilyen látványos bemutató anyagok, és utána remélem, hogy előbb-utóbb, tudom én, 2015-re, 2020-ra pedig remélem, hogy az ország legjelentősebb kiemelte műemlékeiről mindegyikről készül már ilyen jellegű bemutató anyag.
Edit, a ti esetetekben a Pro Arte díj egy fontos mérföldkő volt az iroda esetében. Mit lehet tudni mondjuk az idei esztendőről a Hungarofest Kultúrpont iroda kapcsán? Milyen munkáitok lesznek, mi az, ami mellé odaálltatok mostanában?
Hát mi most a például most zajlik, a múlt héten és a hétvégén fog zajlani az Európai Unió ifjúsági zenekar tagfelvétele, amit rendszerint most már 2003 óta minden évben mi csináljuk.
Az a Láncid Rádiót is érdekli, jelentkezem gyorsan élőadásban.
Nagyon örülünk neki. És ezen kívül pedig teljes válszélességgel benne vagyunk az Európai Unió soros elnökségének is a különböző fázisaiban, amit együtt csinálunk a Hungarofest többi kollégáival, és a hagyományos kultúrpont iroda feladatok, mint a kultúra keretprogram népszerűsítése mindenféle infonapokkal, úgyhogy ez teljes mértékben leköti az időnket, így a még a maradék, tehát júniusig, úgyhogy számtalan program.
Csabi, már meg sem merem szinte kérdezni, hogy mi jár még a fejedben, amin mondjuk töprengsz, agya az, hogy mivel lehetne esetleg jobbá tenni környezetünket, valami ötlet, informatikai ötlet, amit mondjuk elárulható belőle, van-e ilyen? Vagy egyébként most csak a saját
Most első körben a hétköznapi munkámra gondoltam. És
hiszen valamivel meg is kell élni.
Természetesen. Én bízom benne, hogy ugyanakkor ez a virtuális graffiti projekt, amit most itt felvetettünk, ez egyik lesz azoknak a projekteknek, amelyek hozzájárulnak az épített örökségünknek a védelméhez, és ugyanakkor viszont lehetővé teszik azt is, hogy a különböző hasonló érdeklődési fiatalok egymással tudjanak találkozni, eszmét és gondolatot cseréljenek.
Köszönöm szépen, hogy itt voltak a mai vendégeim, Székely Editnek és Legány Csabának, hogy eljöttetek hozzánk ide a Láncid Rádióba, és kicsit megpróbáltuk bemutatni ezt a Pro Arte díjat, és egyúttal gratulálunk is a szerkesztőség nevében egyrészt nektek, Edit, másrészt meg Csabi neked a díjhoz.
Hogy öregbítettétek
az ország hírnevét egy ilyen teljesen mai dologgal, ami mindenkit érint, akár azért, mert elszörnyűködik rajta, és hát ha ez egy segítség, akár pedig azért, mert tetszenek neki mondjuk a graffitik, és egy jó fórumot talál arra, hogy ezeket össze lehessen hasonlítani, és méltó helyükre kerüljenek ezek, és a méltó itt most egyáltalán nem pejoratív kifejezés, hanem a szó igazi értelmében. Lentulai Krisztián voltam, ez volt a T-dosszié, további jó rádiózás, és természetesen ismét Csabi egyik kedvenc felvételével búcsúzunk. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.